Podcasters.
Nem lettem volna vállalkozó, vagy nem indult volna el ennyire gyorsan, vagy ennyire jó ütemben a vállalkozásom, hogyha nincsen a podcast. Ha nincsen tartalom, vagy nincsen mögötte igazi érték, azt ez a formátum, ez azonnal megbünteti. Azok az igazán sikeres vállalkozók, akik így nagyon sokat megmutatnak a bizniszükből, vagy a saját személyiségükből, mert tudják azt, hogy az az eltökéltség, az a munka, azok az ötletek, egyéni döntések, amik ezt az egészet létrehozták, azok egyszeriek és másolhatatlanok.
Üdvözöllek! Ez itt a Karizma Podcast magabiztosságról, tudatosságról és fejlődésről. Szólóadások és inspiráló beszélgetések, hogy felfedezd és használd a benned rejlő karizmát. A mikrofonnál Bolya Imre. Sziasztok, kedves Karizma Podcast hallgatók! Itt vagyunk a Procaster stúdiójában, és azon gondolkodtam, hogy most vajon én vagyok a vendég, vagy a vendégünk lát minket vendégül, mert hogy a mai vendégem, beszélgető partnerem Sándorfi Adrián, a Procasters Podcast ügynökség alapítója, társtulajdonosa, és a Business Boys Podcast egyik oszlopos tagja, egyik házigazdája. Adrián, köszöntelek itt nálunk, nálatok.
Örülök, hogy itt lehetek. Ma egész délután itt voltam, úgyhogy örülök, hogy itt maradhatok. Sokat járok ide persze, de hogy nagyon kényelmes most így hátradőlni, nem tudni, hogy mi lesz az adásmenet, vagy csak részleteiben tudni, nem tudni, hogy mik a kérdések. Felkészületlenül, de mégis nyitottan itt állni, úgyhogy csak így nyitott könyvnek lenni. Ez egy nagyon ritka pillanat nekem, mert szerintem, amikor utoljára ilyen helyzetben voltam, az 100 olyan adással ezelőtt volt, amikor viszont én ültem a műsorvezetői székben.
Pont ez lett van az első kérdésem, hogy milyen érzés, de akkor már is beleláttál a titkos forgatókönyvbe.
Mégiscsak megvan ez a podcasterek közti ilyen kognitív, nem tudom, összhang, amiben egymás fejéből szedjük ki a válaszokat, hogy milyen érzés. Hát tényleg el vagyok szokva tőle. Ma reggel volt 3 podcast, amit én vezettem, és egyébként is most nagyon sokat vagyok a stúdióban, sok felvételem van. Hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy nekem kell folyton tartani a gyeplőt, én szedem ki az emberekből a válaszokat, nekem kell belelátni az ő fejükbe, és egy nagyon izgalmas dolog, hogy most a másik oldalon ülhetek.
Ez azt is jelenti, hogy nem szeretsz annyira a másik oldalon ülni, vagy szeretsz, csak egyszer ritkán van rá lehetőséged?
Ritkán van rá lehetőségem, mert olyan szintű a termelés, amit létrehozunk meg, amiben dolgozunk, hogy igazából ezen van a fókusz, hogy azokat a tartalmakat, meg olyan projekteket gyártsunk le időben, amikre szerződtünk, vagy amikre magunkkal szerződtünk korábban, és ezeknek abszolút nem mindig én vagyok a középpontjában. Én inkább magamat finoman csúsztatom bele az adásokba, a kicsi gondolataim azok akár a kérdésekben jelenjenek meg, vagy a pici példákban jelenjenek meg, de hát már olyan sok adást nyomtunk ki, hogy ez bőven alkot egy képet rólam.
A jó hírem az, hogy itt most nem kell finomkodnod, nem kell picit becsúsztatni magad, hanem itt tényleg azt szeretném, hogy te legyél a középpontban, a te személyiséged, a te működésed. És még egy fontos téma, ami mondhatom azt, hogy most már szinte összefonódik veled, sőt, Mester Tomi ugye a Business Boys-ban az egyik társad, ő egyszer úgy fogalmazott, hogy Adrián már a magyar podcast pápa, ez ilyen nagyon tetszett az alliteráció. A lényeg, hogy a mai fókusztémánk az a podcastekhez kapcsolódik. Megnézzük majd azt, hogy milyen jelene van a podcasteknek, és még inkább, hogy milyen jövője. Nem nagyon tudnék mást meghívni ide, aki ennél alkalmasabb szerintem erre a témára. És gyorsan hadd hozzam be, hogy készültem a mai beszélgetésre, hogy én személyesen, mert hogy én is régóta hallgatom a Business Boys-t, és remélem ti is, kedves hallgatók, ha még nem tettétek meg, akkor csapjátok fel nyugodtan Spotify, YouTube-on és a többi platformon. Szóval én 2019-ben ismertelek meg személyesen, mégpedig annak kapcsán, hogy akkoriban létrehoztam egy mastermindot, amelyben téged is meginvitáltunk, és tagja lettél, és akkoriban ugye többet találkoztunk, és figyeltem a vállalkozói utadat, és nagyon emlékszem rá, hogy akkor még szó szerint több vasat tartottál a tűzbe. Üzleti mentor, coach bizniszed is volt, ha jól emlékszem. Volt egy marketing ügynökséged, társulajdonosként. Ha jól emlékszem, egy meditációs app fejlesztésén is dolgoztál, és persze nyilván 2018 júniusa óta része az életednek a Business Boys Podcast. Volt-e valami, amit kihagytam most a listáról, és nagyon érdekelne az, hogy most visszanézve ugye 5 évet, melyik lett a befutó, van egy 5 tippem rá, és miért pont az a biznisz, az a terület?
Ez egy érdekes történet, hogy én a egy vagy több vállalkozás témához állok, szerintem ezt sokszor láthattad, hogy ez egy ilyen belső feszültséget okoz bennem, hogy én most akkor végül is ki vagyok, én most egy podcast szakértő vagyok, vagy egy marketing szakértő vagyok, vagy van egy vállalkozói, tanácsadói bizniszem, és akkor ezek hogy férnek össze, és régen ezen nagyon sokat lamentáltam, hogy ez összhangba hozható-e, vagy választani kell egyet ezek közül. Most amivel foglalkozom, az a podcast ügynökségem, az elmesélt történetben szerintem még akkor bontakozhatott ki, tehát hogy önállóan nem volt egy külön biznisz, egy külön Kft. 2021 óta van Brocasters Podcast Kft., de előtte egyéni vállalkozóként, meg még a másik marketing ügynökségben végeztünk podcast tevékenységet, de hát ez kis léptékben zajlott. Az egy mérföldkő volt, amikor azt mondtuk 2021-ben, hogy ez már olyan szinten van, hogy céget akarunk rá alapítani, és 2021 év végén, decemberében, vagy jövő év januárjában az egy másik mérföldkő volt, amikor azt mondtuk, hogy mellette meg nem akarunk marketing ügynökséget csinálni. És akkor az egy ilyen nehéz pillanat volt, hogy ezt elengedni, azt a márkát elengedni, nem csinálni ezt tovább, de közben nagyon éreztük, hogy ez az irány hív minket. És én nekem ott volt egy ilyen pont, amikor azt éreztem, hogy ezt a tanácsadás, üzleti tanácsadás vonalat is el kell engedjem, mert nagyon erősen magamba vettem azt, hogy muszáj egy dologra koncentrálnom, nekem egy valamiben kell jónak lennem, hogyha szétporlasztom a figyelmemet, akkor nem fog elég jutni mindenhova. Van is benne igazság nyilván, tehát hogy ilyen matematikai alapja megvan ennek, de mégis abban érzem magam most jónak, hogy több területre is, meg többféle módon tudom használni az agyamat, és emiatt van még most azt hiszem 5-6 olyan egyéni konzultációm, ahol kifejezetten vállalkozásépítéssel foglalkozunk, és ezt újra nagyon élvezem. Érdekes volt a történet, hogy van egy kis mellékbizniszünk, a Business Boys-nak van egy fizetős, előfizetős hírlevele, Impulzus hírlevél a címe, és ebbe készítettem egy nagyon hosszú, 20-valahány oldalas leírást a konzulting vállalkozásoknak az elindításáról. És én akkor, amikor azt írtam, azt éreztem, hogy ez annyira közel áll hozzám, annyira jó vagyok benne, annyira szeretem csinálni, hogy szeretném ezt újra erősebben az életem részévé tenni. Aztán publikáltuk ezt a levelet, és azonnal 3 vagy 4 új megkeresés jött, ami mindegyikből deal lett, és hogy így valahogy ilyen hihetetlenül visszaigazolta az élet, hogy ez az érzés, ami bennem megjelent, hogy erre újból vágyom, vagy megint van bennem erre vágy, az napokon belül visszaigazolást nyert, hogy érdemes ezzel foglalkoznom, úgyhogy egyszerre megint nagyon sok mindennel egyensúlyozom. Van ez az előfizetéses hírlevelünk, amiben egyre nagyobb potenciált látok, mert baromi jó skálázható biznisz. Van ugye maga a Business Boys Podcast, ami már elkezdett bevételt termelni, tehát vállalkozásként is működni. Van a Brocasters Podcast ügynökség, ami a fő csapás irány, ez egy már elég érett vagy érésben lévő vállalkozás, és van az egyéni konzulting, amivel úgy foglalkozgatok egy időmnek olyan 10-15-20%-ában.
Én azért közös nevezőnek, vagy inkább, ha nem is közös nevezőnek, de legdominánsabbnak magát a podcastet
igen.
érzem,
igen.
ahol egyébként azt érzem, hogy ezt a fajta kreatív marketinges énedet is ki tudod élni, meg a cégvezető is fejlődik, tehát hogy ez nagyon erősen ott van. És annyira emlékszem, ezt nagyon sokszor mondtad nekem is mastermindon, hogy igazából te sosem marketingeled magad, úgymond ilyen hagyományos értelemben véve, hanem neked gyakorlatilag a Business Boys Podcast az a leggeniálisabb marketing csatorna.
Igen.
És ez továbbra is így van, jól sejtem?
Igen, és ezt sokszor újra felismerem. Tehát a márkának, a Brocastersnek vannak marketing tevékenységei, írunk blogot, van social media kommunikáció, néha hirdetünk, de azt látom, hogy mindig azok a legjobb ügyfelek, akik a Business Boys-on keresztül ismernek meg engem, és szerencsére most már van egy 5 évnyi múltunk ezzel, és nagyon sok vállalkozásban, amit csinálok vagy csináltam, egy elég hosszú folyamat során alakul ki a bizalom velem szemben. És ez szerencsére ezek a 150 epizód, ami ott van, az már egy ilyen organikus bizalom gerjesztő rendszerként működik velem szemben. Tehát most is van most egy olyan hallgatónk, vagy egy tucat olyan hallgatónk, akiben éppen most olyan 70-80%-on van az, hogy valamit majd akar velem csinálni. És lehet, hogy ez egy év múlva érik be, de addigra meg megint lesz majd 5 tucat, és ez egy nagyon durva dolog ebbe így belegondolni, tehát ez egy ilyen felfoghatatlanul jó márkaépítő és ügyfélszerző eszköz nekünk a podcast. Jól lehet, nem ezért csináljuk egyáltalán. Tehát soha nincsen egy olyan epizód sem, amire úgy ülünk rá, hogy hú, most nekem kellene egy ügyfél, vagy valamilyen projektet szeretnék fejleszteni, akkor most kicsit beszéljünk róla. Egy kivétellel, amikor szerintem ilyen 2019 vége lehetett, vagy közepe lehetett, sőt, talán 2018-nak a vége lehetett, és úgy éreztem, hogy nekem van hívásom a coaching, meg üzleti tanácsadás irányába, és megkérdeztem a srácokat, a két műsorvezető társamat, a Virág Attilát, meg a Mester Tomit, hogy bánnák-e azt, hogyha én bemondanám úgy a podcastbe, hogy hozzám lehet jönni tanácsadásra. Mondták, hogy persze, hogy nem. Úgyhogy az első adásnak az elején én felmondtam egy ilyen kis, nem is tudom milyen kis szedett-vedett kis promószöveget, hogy gyertek hozzám coachingra. És ugyanez a folyamat zajlott le, hogy 2 nappal később ott volt 2 coaching ügyfelem. És így realizáltam, hogy ennek milyen hihetetlen ereje van. Akikkel egyébként alkalmanként 5000 forintért kezdtem el dolgozni, csak hogy így validáljam koncepciót, főállás mellett, stb. Szóval így nagyon piciben kezdtem ezt el, de hogy az volt az egy olyan alkalom, amikor nagyon tudatosan, konkrétan egy saját biznisznek a fejlesztésére használtam, utána pedig ez egy ilyen organikusan alakuló, bizalomból fakadó ügyfélszerző csatornává vált.
Ugye 5 éve indítottátok el a Business Boys podcastet, ma is újra elindítanátok? Vagy ma már azt mondanád, hogy mert túl sok podcast van, és most már lemaradtatok erről a hullámról?
Hát ez érdekes kérdés. Nekem a vállalkozásom elindításának az első számú katalizátora volt a Business Boys, és hogyha ezt akkor nem csinálom, akkor nem tudom, hogy most milyen helyzetben lennék. Lehet, hogy az életem úgy alakult volna, hogy magától elkezdek vállalkozóvá válni, csak mondjuk más utakon ismernek meg az emberek, akkor lehet, hogy ezen a ponton most ellennék annyira a kis saját marketing csatornáimmal, vagy a meglévő egyéb ilyen kommunikációs csatornáimmal, hogy nem biztos, hogy érezném ennek szükségét. Viszont inkább azt gondolom, hogy nem lettem volna vállalkozó, vagy nem indult volna el ennyire gyorsan, vagy ennyire jó ütemben a vállalkozásom, hogyha nincsen a podcast. Emiatt a kérdésre nehezen tudok válaszolni. Olyan váratlan fordulatot vett az életem, hogy ezzel elkezdtünk foglalkozni, ami most van, az nem lehetne anélkül, amit akkor elkezdtünk. 5 évvel ezelőtt elkezdtünk úgy podcastelni, hogy nekem nem volt olyan ismerősöm, aki podcastet készít, nem hallgattam igazából podcasteket, csak így tudtam, hogy mik ezek. Egyáltalán nem volt trend, nem volt egy ilyen robbanás körülötte, nem álltak igazából mögé a nagy tech cégek, akik így ezt felhúzták volna az átlagjukra, hogy ezt fejleszteni kell. És valójában az, hogy én podcastekkel foglalkozom, az annak köszönhető, hogy ott abban sikeresek lettünk, és elkezdték azt cégek észrevenni, meg más vállalkozók, hogy van értelme a podcastbe investálni. Tehát, hogy nem tudom, ez a tyúk vagy a tojás esete. Valószínűleg, mivel most ezt nagyon szeretem, azért nyilván magától értetődő a válasz, hogy nekem ez az első számú tartalom marketing eszköz, amit én jónak tartok, de nem tudom, hogy alakult volna az életem, hogyha nem csinálom ezt. Lehet, hogy egyáltalán semmi közöm nem lenne a podcastekhez.
Nekem nagyon tetszik az a Business Boys podcastetekben. Egyrészt nagyon jó vendégeket hívtok meg, és beszélgettek velük. És másrészt pedig, hogy kis túlzással a te vállalkozói léted az a nyilvánosság előtt zajlik.
Igen.
Tehát beszéltek ott sikerekről, kudarcokról, tanúságokról. Ezt hogy élted meg az elején, és hogy éled meg most? És az, hogy éled meg, hogy szerintem emberek mennek oda hozzád, és úgy beszélgetnek veled, mintha ismernének 5 évet, meg még soha nem találkoztál velük?
Sok ilyen eset van egyébként, tehát hogy legutóbb pont a Corvin Plázában ebédeltünk, és odajött hozzánk egy fiatal srác, hogy nagyon örül, hogy lát minket, meg be akart mutatkozni, meg ilyenek. Vagy hogyha bemegyünk egy coworking office-ba, ahol itt is, ahol a stúdiónk van, azért tudom, hogy mindenki hallgatja valamilyen szinten, hogy ismeri ezt, amit csinálunk, még ha nem is beszélgetünk. Akárhány coaching ügyfelem van, ugye mindenkivel úgy ülünk le, hogy én az első alkalommal először találkozom velük, ők meg lehet, hogy 3-4 éve hallgatják a történeteimet. Ebből a szempontból ez egy nagyon nagy előny.
Hogy éled meg ezt a fajta, nevezhetjük ezt influencerségnek, nevezhetjük szakmai celebségnek is?
Az a része, hogy ilyen nyilvánosság előtt lettem vállalkozó, az egy szerintem nem egy tudatos döntés volt, de hogy szerintem a legjobb döntés volt, amit ebből a szempontból hoztam. Belekényszerítettem saját magamat abba, hogy sikeres legyek, mert hogyha nem sikerültek volna azok a bizniszek, amiket elkezdtem, az egy nagyon kellemetlen helyzet lett volna. És szerintem tudatalatt van azért bennem egy ilyen szűrő is, hogy vagy nem kezdek olyan dologba, amiről érzem, hogy nagyon kockázatos lenne, és nem akarnék rossz képet mutatni magamról. Hát ez biztos benne van. De másik oldalon meg egy olyan fajta stabilitást is ad, hogy érzem azt, hogy mi az, amit ebbe a környezetbe meg lehet mutatni, meg lehet róla beszélni, és ehhez milyen fajta vállalkozások társulnak. Ez egyébként egy sokszor egy ilyen dilemma bennem, hogy mennyit mondjak el a podcast ügynökség építéséről, és azért én azt látom magam körül, hogy azok az igazán sikeres vállalkozók, akik így nagyon sokat megmutatnak a bizniszükből, vagy a saját személyiségükből, mert tudják azt, hogy az az eltökéltség, az a munka, azok az ötletek, egyéni döntések, amik ezt az egészet létrehozták, azok egyszeriek és másolhatatlanok. Tehát valószínűleg valaki az alapján, amit a Business Boys-ban megmutatunk, le tudná valamennyire másolni azt a business modellt, amit mi csinálunk, de ő nem tud olyan lenni, mint én vagyok, nem tud olyan döntéseket hozni, nem tudja. Bizonyos helyzetek tekintetében vannak előnyeim, amiket nem tud más ilyenkor elvenni tőlem. Úgyhogy amikor ezt felismertem, akkor erre tudatosan elkezdtem azért már ráerősíteni, hogy minél többet mutatni, minél láthatóbbá válni, minél őszintébbnek lenni, minél sebezhetőbbnek lenni ezekben az adásokban. Mert egyrészt tudom már most azt, hogy ez egy olyan bizalomépítő dolog, ami gyakorlatilag olyan, mintha beengednének mások az életükbe, és barátok leszünk virtuálisan. Másik oldalról meg tudom azt, hogy azzal is tudok hatni az emberekre, hogy megmutatom azt, hogy nekem mi az, ami nem megy, vagy mi az, amiben gyengeségeim vannak, és elég sokat beszélek például a családi hátteremről, vagy azokról a félelmeimről, a dilemmáimról, amik a mai napig korlátoznak engem, mert tudom, hogy másoknak is ott van a fejében ez. És hogy egyrésztről segítek nekik, másrésztről egy közösséget alkotunk, még ha virtuálisan is, harmadrészt pedig egy olyan mély kapcsolatot alakítunk ki, ami fel se tudom fogni, hogy mondjuk 5 év múlva, vagy 10 év múlva, amikor a mi generációnk lesz a vállalkozói réteg, tehát a megérett vállalkozói réteg, akkor ez nekem milyen előnyökkel bír majd.
Van olyan, amit elmondtál valamely korábbi adásban is utólag megbántad, hogy azt nem kellett volna, vagy akár olyan, amit kivágattál?
Nem nagyon. Nem is nagyon szoktam visszahallgatni az adásokat, csak így akkor, hogyha nagyon muszáj, ilyen ellenőrzési céllal nagyon-nagyon ritkán vágatok ki bármit. Régi adásokat egyáltalán nem hallgatok például, nem is akarok szembesülni azzal, hogy akkor miket mondtam. Tehát érdekes, mert hogy kicsit olyan, mint hogyha nem lennék büszke arra a részre pedig, de csak hogy annyival érettebbnek érzem magam, meg fejlettebbnek érzem magam, hogy valahogy most még ott tartok, hogy ez nem szórakoztat ez a különbség, hanem inkább olyan kicsit cikinek érzem azokat a régebbi adásokat. Ilyen szempontból kicsit úgy érzem, hogy akár magát a komplett Business Boys könyvtárat lehetne egy picit törölni, hogy ennek így ne legyen nyoma a bénázásoknak, vagy olyan gyengeségeknek, vagy azoknak a bizonytalanságoknak, amikor bemondtam valamit, talán ez az egyetlen, amit bánok, hogy bemondtam bizonyos dolgokat, és végül nem úgy csináltam, mert ezzel azért egyrészt magamról mutattam egy bizonytalan képet, másik oldalról meg a hallgatókat is befolyásoltam valamilyen irányba, hogy lehet, hogy azt mondták, hogy jó, akkor, hogyha ő csinálja, akkor én is csinálom, és utána én megvettem egy 180 fokos fordulatot, aminek a végén meg lehet, hogy pont az ellenkezőjét csináltam, de ezeket nem tudom ott akkor, tehát ezek idővel később alakulnak ki, úgyhogy szerintem ez a hátránya ennek az ilyen nyilvánosság előtt csináljunk bizniszt, meg legyen nyilvánosan naplózva, hogy benne vannak ezek a tévutak is.
Nekem van egy olyan hitem, hogy minden pillanatban a legjobb szándékunk szerint cselekszünk és mondunk dolgokat a rendelkezésre álló erőforrásaink alapján, és nyilván te is ezt tetted, most meg már, ahogy te is mondtad, rengeteget változtál, fejlődtél, sokkal bölcsebb vagy.
Igen, csak ennek van egy hatása másokra nézve. Tehát, hogy egyszerűen az, hogy én az én életemben mi történik, az engem meg a szűk környezetemet érint. De ezt hallgatják mondjuk 10 000-en, 7-8-10 000-en hallgatják. És tudom, hogy egy csomó ember ebből konkrét recepteket vesz le, vagy nagyon befolyásolható állapotban van, vagy olyan tananyagként tekint rá, amit le kell követnie, másolnia kell. Lehet, hogy azért nem hoz meg egy döntést, mert én mondjuk nem hoztam meg egy döntést, vagy azért hoz meg valamit, mert én megcsinálom, és vannak azért erre jelek, hogy ezek így történnek, úgyhogy ebben érzek egy ilyen nagy felelősséget. És ez sajnos mostanában blokkol is egy kicsit, hogy mutassam meg azokat a rossz döntéseket, vagy gyengeségeket, amik amúgy történnek, mert nyilván történnek, mert hogy mi tesz jót a közönségnek, mi az, ami segíti őket. Hogy olyan az segíti az embereket, hogyha folyton inspirációt és a megfelelő egyébként kicsiszolt és jól működő dolgokat látják, vagy azt látják, hogy valaki elindul, mert azt hiszi, hogy ez a jó irány, és közben rá kell jöjjön, hogy mondjuk falba ütközik, és akkor meg lehet, hogy ők együtt ütköznek velem a falba. Ez egy érdekes dolog, nem tudom a választra.
Na most visszagondolsz az elmúlt 5 év Business Boys adásaira, akkor mi az, amit másképp csinálnál, vagy van olyan rész, amit kitörölnél, valahogy felvennél egy extra részt, abban mit mondanál el?
Vannak ilyen régebbi adások, amikor ilyen nagyon spiri dolgokat mondtam, ilyen meditációról, meg önismereti témákról beszéltem. Van egy podcast adás, amikor azt hiszem Balin voltunk, Gili Travangan szigetén egy tengerparton ott álltam, és elért valami inspiráció, és akkor az iPhone fülesbe egy hangjegyzetbe bemondtam egy adást.
Wow, ezt nem hallottam.
Ilyen szerintem egy 10 perces vagy 15 perces valami lehet, és meg egy-két ilyen van, ami ilyen egyéni villanásom, amit ott akkor egy nagyon fontos üzenetnek éreztem, és azt éreztem, hogy át kell adni, és utólag már nem mindig érzem azt, hogy integritásban voltam ott akkor saját magammal, hanem inkább azt egy ilyen villámlás volt bennem, amit úgy lehet, hogy értek valami olyan impulzusok, lehet, hogy olvastam egy könyvet, és akkor hirtelen úgy éreztem, hogy magamé az a gondolat. Aztán lehet, hogy nem éltem azt az életet egyébként, mint amit mutattam. Például tipikusan ilyen most a meditáció, ami akkoriban, amikor elkezdtük, az egy ilyen nagyon fontos része volt az életemnek, de már évek óta nem tudom csinálni. Nem megy, egyszerűen nem tudok megérkezni abba az állapotba, valószínűleg pont azért, mert nem meditálok. És tudom azt, hogy mai nap is van olyan hallgató, aki éppen oda érkezik meg 2023-ban ahhoz a 18-es vagy 19-es anyaghoz, és akkor ő azt gondolja, hogy én így élem most az életemet, de hát ez a naplózásnak a szépsége is, meg a hátránya is. És egyébként még ehhez visszatérve, hogy ezek az adások, amiket egy picit szégyellek, vagy egy picit olyan cikinek érzek, ezek az egyéni ilyen nagy önmegvalósítós, önismereti, spirituális gondolatfoszlányok, ezekre kapom a legjobb visszajelzéseket, hogy nem egy olyan sztori volt, hogy évek óta nem ismertem valakit, nem is tudom, hogy hol kapcsolódtunk össze, és egyszerűen rám írnak, hogy na most ez a kedvenc adásom, vagy ez most annyit adott nekem, vagy ezen nagyon jól el tudtam gondolkodni, és akkor ilyenkor meg eljutok, hogy a fenébe, hát az egésznek igazából ez az értelme, és ez a lényege, úgyhogy maradjon minden ott úgy, ahogy volt, tehát ugye miért nem is megyek vissza, mert nem biztos, hogy akarok vele szembesülni, de nem is törlöm ki.
Nem tudhatjuk egyébként azt, hogy valaki visszahallgat egy múltbeli adásunkat, hogy az pontosan mit ad neki. És ha már egy ember visszaírja, hogy wow, ez adott neki, akkor lehet, hogy már megéri ott hagyni.
Ezért nem is gondolkozom ezen.
Szuper. És azon mennyire gondolkozol, hogy hogy néz ki most a podcast piac? És most beszéljünk egyre csak Magyarországról. Nekem van egy ilyen, nem tudom mennyire valós, vagy valótlan benyomásom, hogy az elmúlt pár évben gombamódra szaporodtak a podcastek. Kis túlzással boldog-boldogtalan podcastet indított, beleértve magamat is.
Mm, te a boldog része.
Remélhetőleg igen, igen. És egyébként továbbra is élvezem. De hogy egyrészt nagyon sokan abba hagyták, mert rájöttek arra, hogy azért jól hangzik, hogy hát én mostantól podcaster vagyok, és mindenki engem fog hallgatni. Azért ez nagyon sok erőforrás, kitartás, szervezés, akár anyagi ráfordítás, és azért ez nem úgy megy, hogy felteszünk egy adást, és rögtön az egész város minket hallgat. Szóval nekem van egy ilyen benyomásom, hogy nagyon sok elindult, nagyon sok meghalt, megszűnt, megállt, és most, mintha már kevesebben indulnának, talán, illetve aki meg elindul, hogyha megfelelő anyagi erőforrásokat tud mögé tenni, akár technológiai szempontból, akár marketing PR szempontból, lehet, hogy sokkal gyorsabban tud haladni előre. Mi az igazság, mi a valóság, segíts nekünk.
Egyrészt szerintem az, hogy az emberek ráébredtek arra, hogy nekik is lehet egy rádióállomásuk, meg ők is hallathatják a hangjukat, és egy viszonylag kicsi beugrási küszöb van, vagy belépési küszöb van, az volt önmagában az egy ilyen katalizátor ennek, hogy mindenkinek a zsebében innentől kezdve ott van az eszköz, amire bárki szabadon bármilyen tartalmat disztribútálhat, sugározhat. És nincsen már meg az a primátusa a rádióadóknak, vagy a tévének innentől kezdve, ez akkor lehet a YouTube-ra is igaz, vagy bármilyen social médiára, hogy valakinek egy bizonyítvány kell ahhoz, hogy megszólalhasson, vagy valaki másnak az engedélye kell ahhoz, hogy megszólalhasson, vagy valakinek a döntése határozza azt meg, hogy műsoridőt kap-e valaki, akinek egy jó gondolata van. Ez persze egyébként egy bizonyos esetekben ez a kontroll egyébként pont, hogy kell, és hogy szerintem az, hogy valaki egy jó szakmai háttérrel eldönthette azt, hogy valaki kaphat-e publicitást, az bizonyos szempontból jó. Láttuk a történelem során, hogy voltak olyan dolgok, amikor pont ez volt a hátrány, de hogy talán azok, akik kiesnek ebből a körből, a gondolatodra visszatérve, talán pont ők azok, akik valójában inkább így a hype vonatra akartak felülni, de nem volt mögötte tartalom. És hogyha nincsen tartalom, vagy nincsen mögötte igazi érték, azt ez a formátum, ez azonnal megbünteti. És nagyon demotiváló azt látni, hogy 12-en meg 63-an hallgatják meg az adásokat. Bár egyébként hozzáteszem, hogy ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy képzeld el azt, hogy tartasz egy workshopot, vagy egy előadást, és 63 ember odaül. És az a 63 ember egyébként a podcastekre jellemző módon ilyen 70-80-90%-ban végighallgatja az adásaidat. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy tartottál egy 63 fős workshopot, vagy egy előadást, amiről az utolsó 5 percben sétáltak csak már ki, mert azért, mert már ott már zártad le az adást kb. Tehát hogy önmagában ez a 63 ember is, vagy a 18 is, tök szép eredmény és egy nagyon jó dolog. Csak ugye folyton azt látjuk a YouTube világából, meg ebből a fajta ilyen influencer világból, és ennek nyilván valamilyen módon én is része vagyok, és meghatározója, hogy azért ennél jóval magasabb számokat lehet elérni. Tehát nem biztos, hogy mindenki meg tudja tartani ebben a motivációját. Itt ez egy zárójeles gondolat, hogy nagyon tisztán kell látni azt, hogy ki az a célközönség, aki potenciálisan meghallgathat minket, mert mondjuk sok vállalkozás van, vagy sok vállalkozó van, de nem biztos, hogy mindenki mondjuk a gyártásban, vagy az iparban van otthon, és lehet, hogy egy témának maximálisan mondjuk 800 vagy 1000 olyan szakember van Magyarországon, akinek értékes lehet az az adás. Hogyha ki akarjuk tenni az ablakba, hogy hú, már 800-an hallgatnak minket, akkor így kapsz egy pár lájkot rá, de amúgy nem lesz akkora nagy durranás, mint hogyha 10 000 vagy 100 000 hallgatnának. Holott lehet, hogy üzletileg teljesen megváltoztatja valakinek az életét, hogy abban a 800 000 fős szegmensben ő egy szakmai véleményvezérré tud alakulni. Na erre épült rá az én vállalkozásom is, most nem feltétlenül a 800 vagy 1000, hanem ennél magasabb számokat hozó podcastek szintjén, hogy ilyen mindenféle iparágnak és területnek adunk szócsövet ezzel a vállalkozással. És vagyunk mi, az egyik irány az a gyártói, mások számára ilyen produkciós cégként üzemelő vállalkozás, és vannak a média felületek, mint a nagy híroldalak. És igazából ez a két csatorna, ez szerintem most elkezdi leuralni ezt a podcast világot, és középen ott az egyéni független játékosok próbálnak úszkálni, de nagyon nehéz egyedül felszínen maradni. És nekünk is egyébként nyilván nem feltétlenül tudunk versenyezni egy olyan média oldallal, akiknek napi szinten több százezres látogatottsága van. És most, hogyha megnézed, bármelyik híroldal, nagy híroldalak top blokkokban hozzák a saját gyártású podcasteket, vagy a mások által gyártott podcasteket, és ez egy brutális erővel bír, Én el tudom képzelni, hogy ilyenkor jogosan felmerül egy önálló, független podcasternek a fejében, hogy mi a fenét keresek én ezen a piacon. Sajnos valahogy ez a farkas törvények jönnek így be, és egyre inkább szerintem azért azt fog számítani, hogy kinek van költségvetése azért ennek a gyártási részeire, mert egyedül csinálni minden részét az egy-két évig poén szerintem, de utána már azért nagyon fárasztó tud lenni.
Beugrott most, hogy amikor 2021. októberében indítottam a Karizma podcastet, ugye akkor már ismertük egymást, meg te is hallgattad az adásokat, és akkor pár hónappal később meg is kerestél, hogy mi lenne, hogyha egy stratégiai együttműködés alakulna ki köztünk, és a Karizma podcast, a Brocasters istálló, ahogy szoktam mondani, Forma 1-es hasonlattal élve, szóval a Brocasters istálló szerves részévé válna, és először ilyen kétségek merültek föl bennem, bevallom, de utólag már abszolút visszaigazolta az élet, hogy az egyik legjobb döntés volt tőlem, és nagyon örülök én is annak, hogy bár egyedül csinálom az adásokat, és nem nagyon szóltok bele, de egyrészt segítetek itt stúdióval, vágással is, és emlékszem, gyakran szoktam kapni tőled akár ilyen e-maileket, voltál Londonban egy podcast konferencián,
megyünk
és akkor
is.
Nagyon jó, akkor várom a beszámolót, és nekem az nagyon sokat ad, nekem nem kell oda elmennem, hanem te írsz egy szép hosszú e-mailt majd utána, remélem ismét, és leírod, hogy mik a trendek, mire figyeljetek, és a mai napig van egy 20-as to-do listám, még a múltkori konferencia emlékeidből, hogy mikre figyeljek. Szóval egyetértek, szerintem is egyedül nehéz, és sokkal jobb, hogyha valaki egy profi támogató csapat részeként halad ezen a piacon előre.
Hát pláne, hogyha egy olyan cég vagy egy olyan céget képviselsz, aki nem ér rá éveket szöszölni ezzel, hogy beinduljon, akár még a pénz is rendelkezésre áll, hogy ezt felgyorsítsa ezt a folyamatot, igazából mi akkor jövünk képbe, de szeretünk, meg szeretnék a jövőben is jó tartalmakat készítő egyéni podcasterekkel is együtt dolgozni, és ez abszolút nem akarok ettől a világtól elfordulni. Meg nem tudom, én alapvetően úgy vagyok vele, hogy azok, akikkel én jó barátságban vagyok, akikkel hasonló értékrendet képviselünk, őket összegyűjteni valamilyen formában, mindig is valahogy ezt csináltam, mindig más formában, tehát nem tudom, barátaimmal kezdtem el dolgozni, elhívtam magunkhoz a barátaimat dolgozni a cégekbe, együtt indítottunk vállalkozásokat, szóval ez nekem valahogy mindig is fontos volt, és igazából fájna is, hogyha mondjuk valaki mással dolgoznál együtt a podcasteden, de valójában a mi ügyfeleink azok azért a nagy cégek elsősorban, akik gyorsan szeretnének jó eredményeket elérni, de mondjuk nincsenek olyan helyzetben, hogy egy média szájtal együtt tudjanak dolgozni, azért nincs olyan büdzséjük, vagy egyáltalán nincsen bejárásuk oda, meg hát egyébként is miért akarna valaki egy, nem tudom, egy technológiai, vagy egy bármilyen vállalkozással együtt dolgozni média oldalról.
Beszéltünk most a podcastek jelenéről. Milyen szerepe lesz szerinted a podcasteknek mondjuk 5 év múlva, és hogy fog kinézni egy podcast 5 év múlva?
Hát én azt gondolom, hogy nem lesz olyan óriási változás ebből a szempontból. A monetizálódása, hogy így szépen fogalmazzak, ez szerintem kézzelfoghatóbb lesz, és könnyebb lesz pénzt keresni a podcastekkel.
Ezt örömmel hallom.
Szerintem az egy ilyen markáns trend, hogy az audio és a videó, meg az önmagában a tartalom, és azok a digitális felületek, amiken tartalmat fogyasztunk, azok egy ilyen nagy ökoszisztémát alkotnak. És az egyre erősebb lesz, egyre látványosabb lesz. Egy ilyen kis külön buborékként működik majd a mainstream médiától, amiben az audiónak is lesz nagy értéke, és a videónak is lesz nagy értéke. Én személy szerint egyébként azon az állásponton vagyok, hogy muszáj videót is gyártani most már a podcasthez, mert hogy pont ennek az ökoszisztémának akkor tud jól kihasználni, hogyha van képi muníció is hozzá, de ez nem veszi el azokat az előnyöket, ami az audio változatnak a sajátosságai, tehát az, hogy mondjuk vezetés közben, sportolás közben, házi munka közben lehet hallgatni, nem kell figyelni feltétlenül a képi tartalmat, ha egyáltalán van, de ha akarod, akkor használhatod ezeket a dolgokat. Pont most mutattam neked, hogy a TikTokon meg a YouTube-on több százas nézettségeket csinálunk, pár pici videóval, amit a podcastből vágunk ki. Bárki bármit mond, ezt nem lehet audio podcasttel elérni, de önmagában az a hordozó, ahogy két ember vagy több ember leül és eszmét cserél valamiről, azt szerintem 5 év múlva is nagyon értékes lesz, meg 10 év múlva is nagyon értékes lesz, meg akkor is nagyon értékes lesz, amikor metaverzumban fogunk élni, és ilyen, nem tudom, ilyen body shell-ekben fogunk létezni, mint a valamelyik ilyen Bruce Willis filmben van.
Igen.
Hogy kilépünk talán így a fizikai testünkből, és
avatárok
mögé bújunk, akkor is a jó minőségű, edukatív, szórakoztató tartalomra szükség lesz. Csak más formában is nekünk. Szerintem igazából az a dolgunk, hogy reagáljunk ezekre a trendekre, mi nem fogjuk tudni azt befolyásolni, hogy ki hol fogyaszt tartalmat. Én azon az úton szeretnék menni, hogy ez az igazán értéket adó, hosszú formátumú, mélyebb beszélgetések, ahol nem csak a felszínt kapargatjuk, ahol nem egy percben akarjuk elmondani a tutit, hanem ahol a témákat körüljárjuk, és a valódi megoldásokat is megmutatjuk, azokra szerintem mindig is lesz szükség. A hordozója ennek, vagy a marketing csatornái azok szerintem most ebben a pillanatban is baromi gyorsan alakulnak át, és emiatt én nem mondom azt, hogy 5 év múlva tudom, hogy mi lesz ezzel. Azt tudom, hogy ez a formátum működni fog, és sokan fogják továbbra is szeretni, hogy 20 év múlva reális-e az, hogy az emberek másfél-két órás podcasteket meghallgatnak, hát az bizonytalan vagyok, de látom azt, hogy 2023-ban is simán belefér a, mondjuk akár az amerikai kultúrába az, hogy egy Joe Rogan vagy egy Lex Friedman podcast
2-3 órás adásokat hoz ki.
Brutál mély témákról menjen, és az emberek végignézik, szeretik, imádják, millió dolláros bizniszek épülnek e köré. Szóval a monetizáltsága szerintem markánsan növekedni fog ennek. Sokkal jobban lehet vele pénzt keresni, hogyha valaki pénzt keres a podcastjével, akkor nagyon-nagyon hirtelen kitágulnak azok a lehetőségek, amiket bele tud tenni. Ugye mi a Business Boys, most már elkezdtünk pénzt keresni velem, ezáltal most meg tudunk fizetni egy srácot, aki nagyon jó minőségű short videókat gyárt. Ő egy középiskolás fiú, és olyan stílusban, meg olyan látásmóddal nyúl ezekhez a tartalmakhoz, amit mi az ilyen 30-as fejünkkel csinálunk, kicsit lassabb, kicsit monotonabb témákban, hogy olyan dolgot gyárt belőle, amit utána 100 000-ek néznek meg a TikTokon. Szóval lehet ebből is nagyon jó az adott kultúrának, meg a korszellemnek megfelelő tartalmat gyártani.
Ha már Joe Rogant említetted, ugye aki még nem ismeri őt esetleg, konkrétan szinte az egyik legbefolyásosabb podcaster Amerikában, és pont ma megnéztem, ma közel 15 millió feliratkozója van csak a YouTube-on, és akkor nem is beszélve még a többi podcast platformokról. A lényeg, hogy bizonyára talán te is láttad, 2022. októberében kijött egy közel 20 perces olyan podcast epizód, amelyben Joe Rogan és Steve Jobs beszélgetett, és ugye az volt a különlegessége annak az adásnak, hogy se Joe Rogan nem volt, se Steve Jobs, tehát a teljes scriptet azt egy AI írta, és a hangjuk is korábbi beszélgetések alapján lett elemezve, és elképesztően valósághű az a beszélgetés. Be fogjuk majd linkelni, hogyha felmentek a karizmapodcast.hu-ra, és megkeresitek ennek az adásnak, a 69-es adásnak a jegyzeteit, akkor ott lesz ez is. Szóval, amit nem említettél, és engem nagyon érdekelne, és szerintem a hallgatókat is, hogy a mesterséges intelligencia hogyan befolyásolja majd szerinted a podcastek jövőjét?
Azért nem mondtam, mert nem tudom meg azt a konkrét választ, ami történni fog. Nyilván fel lehetne dobni ilyen buzzwordként, hogy ez majd lesz, de hogy biztos, hogy számítani fog és meghatározó lesz. Azért nem mondtam, mert alapvetően egy podcasternek szerintem nem ez lesz az első motivációja, hogy csinálja vagy nem csinálja, vagy hogy maga az iparág működik vagy nem működik. Én most egy ilyen nagyon-nagyon szuper, de még gyerekcipőben járó eszközparkot látok ebben. Magyar nyelven még nem olyan jók az eszközök ehhez, de nekünk most már van olyan eszközünk, AI eszközünk, amiben be lehet táplálni egy konkrét epizódot, fel lehet tölteni magát a, nem tudom, 50 perces anyagot, és az összes szöveges tartalmat legenerálja nekünk magyarul elég jó magyarsággal, de azért van vele munka. Amire utaltam, hogy a magyar nyelvnek még nem tökéletes, ez a szöveggenerálási formátumok. Ezek még annyira nem jók magyarul. Szerintem egy év vagy egy-két év, hogy szövegből beszéd magyar nyelven nem annyira ilyen robot feelingben megjelenjen, és az egészen váratlan lehetőségeket nyit. Viszont ez a rendszer, ez nem tudja helyettünk majd kitalálni azt, hogy miről kéne beszélni, vagy hogy mit kéne elmondani, vagy a egyedi gondolatok azok ugyanúgy betáplálásra kell, hogy kerüljenek valamilyen formában. És ez a része szerintem az emberi történetmesélés, közlésvágy, tartalomszerkesztési szempontok, az események, az élet alakulása, a példák, azok lehet, hogy később AI eszközökkel, de hogy alapvetően ezek határozzák meg azt a tartalomgyárat, ami e köré épül, de az eszközeink azok nagyon izgalmasan és dinamikusan változnak majd meg. Én például arra gondolok, hogy simán lehet, hogy felveszünk egy podcast epizódot, és utólag rájövünk, hogy valami hiányzott belőle, és leírom egy szövegben azt a szöveget, és a Tomi hangján, meg az Ati hangján, meg az én saját hangomon beolvassa ez a rendszer, felvesszük, és kész van egy audio spot, vagy valamilyen kiegészítő rész hozzá. És akkor nyilván az utómunkának a segítő eszközeiről nem is beszélve, amik most ilyen gombamód szaporodnak. Szóval nagyon izgalmas, és én ennek inkább így azon a pártján vagyok, hogy nem, hogy elveszi a munkánkat, hanem hogy gyorsítani fogja és segíteni fogja, mert hogy azt a stratégiát, hogy ki miről beszéljen, mikor, mit mondjon, azt nem nagyon tudjuk, vagy nem látom azt, hogy ezt a kreativitást a gépek elveszik majd. De ez a jövő, nyilván bizonyos szempontból ez a jövő, de hogy szerintem maga a forrás az mindig az emberi élet, és a mi saját esettanulmányaink lesznek.
Illetve az a fajta emberi kapcsolódás, amit szerintem igazán csak emberek mi tudunk létrehozni.
Igen, tehát hogy nem tudom, hogy mennyire fognak az emberek kötődni egy olyan tartalom forráshoz, ahol tudottan AI robotok beszélgetnek, vagy mennyire hisszük el, hogy igaz az, amit mondanak. Ugye vannak már olyan social media accountok, amik teljesen ilyen avatarokra épülnek, és jól tudom, egy bizonyos korosztályban ezek eléggé követettek, De nem tudom, hogy azért, mert ez egy újszerű dolog, vagy azért, mert megtévesztik őket, vagy azért, mert hogy tényleg érdekli az embereket, vagy értéket teremt nekik, ezért követik, vagy hogy egy bizonyos korosztály fölött is ezek vonzóak tudnak lenni. Sokan mondják azt, hogy simán lesznek olyan influencerek, akik ugye AI generált influencerek lesznek, hologramként lépnek színpadra, de hogy valójában azok mögött is emberek állnak, akik az egészet kitalálják, meg működtetik. Nem tudom, izgalmas lesz, az biztos.
Kíváncsian várom ezeket is, hogy meglássuk.
De nekem az a dolgom, hogy menjek ezzel a trenddel, hogy felismerjem azt, hogy ebben, éppen ebben a korszellemben vagyunk, és hogyha én mamutként beleragadok abba, hogy nem, csak audio podcastet lehet csinálni, és csak emberek között, és nem tudom, nem használjuk ezeket, mert az csalás, vagy mert az mű, akkor lemaradunk ezzel. Nekem az a dolgom, hogy eszközként használjam ezeket a programokat, szoftvereket, amiket így kidobnak elénk, és ez tök igaz lesz szerintem mindenkire, minden iparágban.
Abszolút egyetértek. Tetszik a gondolkodásod, Adi. Nem véletlenül van a Karizma Podcast is, a Brocasters listálóban. Térjünk rá egy másik vetületére az életednek, amiről nem olyan esett még szó. Ez pedig az, hogy honnan jön neked ez a fajta kreatív, megvalósító energia, ez a fajta vállalkozó szellem, ez családi minta, valaki nagyon erősen hatott rád, hogy ez egy megküzdési stratégia volt. A kis Adrián mit csinált 6 éves korában?
Inkább azt tudom, hogy mondjuk a kis Adrián ilyen 10 pár éves korában már angol focis honlapot gyártott. Kitanultam azt, hogy kell kódolási tudás hiányában, de hogy mégiscsak hogy kell összerakni ilyen honlapokat, működtetni őket, hogy kell arra szerkesztőséget generálni, úgyhogy nem fizetek nekik pénzt, tehát hogy a megjelenésért cserébe tartalmat kérni tőlük. Több ezer látogatóval rendelkező honlapot csináltam 10 pár évesen, tehát valamilyen aztán elment az én motivációm, hogy folytassam.
Wow.
De hogy ez egy jó dolog volt. Szerintem az volt az első ilyen pillér. Előtte inkább arra emlékszem, hogy ilyen standard gyerek voltam. Tehát hogy nem emlékszem azt, hogy arra, hogy lettek volna ilyen impulzusok. Még előtte azt tudom, hogy az első emlékeim közé tartozik, hogy amikor már így kibontakoztam kisgyerekként, hogy én nagyon sokat mondtam anyukámnak azt, hogy én gazdag leszek, hogy én nagyon gazdag leszek, és ez inkább olyan érzés, mint hogyha ezt így tudtam volna ott akkor, vagy így belülről jött, és most is így rálátok azokra az emlékekre, és én tudom, hogy ez nem egy ilyen megjátszott valami volt, vagy nem az volt, hogy mert hogy ezt akartam, hanem azért, mert tudtam, hogy ez így van. És hogy annak mi a forrása, hogy amikor egy 6-7-8 éves gyerek azt mondja az anyukájának, hogy ő gazdag lesz, és aranynyakláncot vesz neki, hogy annak mi a, már a forrása, azt én nem tudom, tehát nem tudom, hogy ez honnan jön, de hogy egy ilyen mély tudásként jön velem ez. És ez valahol egyik oldalról egy motiváció, hogy ez így bennem van, másik oldalról meg egy nagyon kemény ilyen nyomás is, hogy belül van egy olyan bizonyosságom arról, hogy sikeres és gazdag leszek, de ez egy elvárássá is alakul magammal szemben, és hogyha éppen nem ezen az úton járnék, vagy vannak olyan külső helyzetek, amik veszélybe sodorják azt, hogy ezen az úton járhatok, az konkrétan valószínűleg a komplett identitásom összeroppanásával járhat. Na, vagy hogyha ez véletlenül bebizonyosodna az, hogy ez nem igaz, amit én tudok, akkor valójában azok a dolgok, amik alapot adtak a személyiségemnek, azok én azt gondolom, hogy ilyen mint egy ilyen fekete lyukba így össze cuppannának, és így hirtelen az egésznek a lénye veszne el. És akkor most lehet nézni azt, hogy ez a tudás, ez egy ilyen önmagamban gerjesztett ilyen áll valami, vagy van egy olyan fajta hozzáférésem valamilyen, nem tudom, spirituális rétegéhez a világnak, ahol ebbe belelátok. Tehát, hogy nagyon nem mindegy, hogy ez igaz, vagy ez egy kitalált kreálmány. Próbálok abban hinni, hogy ez igaz, vagy hogy igazából ez már az, amit én kerestem. Úgyhogy érdekes, tehát azt tudom, hogy ez a nulladik pont az valahol itt van, amikor ezeket kitaláltam, de az biztos, hogy amiket én most csinálok, azt én inkább magamnak találtam ki, én nem nagyon láttam ezeket a mintákat, sőt, inkább mondjuk az ellentétét láttam, hogy mennyire nem megy mondjuk valami. És szerintem inkább ez az ellentét az, ami engem formált, hogy saját magam döntsem el, hogy mikor megyek dolgozni. Ugye azt láttam anyukámtól, hogy így ki van szolgáltatva a munkahelyének, hogy muszáj menni, hogy nem akar menni, hogy inkább velem akar lenni. Én azt akartam, hogy az anyukám velem legyen, hogy ne menjen el dolgozni, de közben muszáj volt neki. És ezért szerintem az alakult ki bennem, hogy egy olyan életet kell élnem, ahol ezt nekem senki nem mondhatja meg. És ez egyfelől egy tök jó motiváció, a másik oldalról, meg ez is tényleg egy ilyen elvárás, ami így visz, mert hogy kicsit így ilyen kényszerből, vagy ilyen muszájból is sikeresnek kell lennem, mert különben akkor egy olyan képbe esnék vissza, amivel nem tudok azonosulni.
Hú, de ismerős, amiről beszélsz, mintha részben magamat hallottam volna.
Még egy gondolat ehhez, hogy utólag tudtam meg, most már nem tudom, pár évvel ezelőtt, hogy volt egy, talán egy dédapám, akiknek nagyon sikeres ilyen pékségi vállalkozásuk volt valahol Budapesten. Nem tudok róla semmit, nagyon kevés nyomban az interneten is, meg ilyen papírokban, vagy inkább ilyen elbeszélésekből tudok valamit, és hogy nagyon sokat én is ezen gondolkoztam, hogy sehol nem volt a környezetemben vállalkozó, ahogy felnőttem. Hogy akkor ez honnan van, és hogy lehet, hogy ott valahol valami a családi szövetrendszerben valahol ezek a picikek is segítő gondolatok ezek onnan jönnek, és ilyenkor, hát ezt is szeretem így néha eljátszani magamban, hogy nekem van azért egy ilyen hátterem talán valahol a múltban, a mélyben, és még egy érdekes gondolat ehhez, hogy ha elképzelnénk azt, hogy mennyi felmenőnk van, valószínűleg több ezer embert lehetne elképzelni. Különböző korokban éltek a történelem kezdetétől kezdve, olyan szenvedéseken mentek keresztül, amit el se tudunk képzelni. Biztos, hogy volt köztük egy csomó olyan fajta ember, akivel nagyon tudunk, meg egy része, akivel nagyon nem tudunk azonosulni. És én nagyon hiszek abban, hogy az ő lenyomatuk az jön velünk, és valamilyen módon így belénk épül, és hogy ebből a szempontból mi valamilyen kivetülései vagyunk az ő különböző tapasztalataiknak, és hogy ezek valahol így belénk ivódnak. De hogy tényleg így képzeld el azt a képet, hogy több ezernyi ember, a komplett generációk, a teljes örökséged, a múltad ott állhat előtted, és tényleg ki tudja, hogy a világnak milyen részén milyen tapasztalatokat gyűjtöttek, és abból lehet, hogy egy 10% az ott van most bennem, meg benned.
Akkor akár pék is lehető volna.
Csak nem szeretnék nagyon karán kelni, igen. Néha belegondoltam, hogy ez mekkora egy, hát ez egy nagy elköteleződés keresztül, valaki hajna kettőkor fel kell, meg süti a dolgokat, aztán folytatódik minden így tovább.
Egy másik interjúban tudtam meg azt, hogy te 11 éves korodban elvesztetted édesapádat. Hogyan hatott ez rád a későbbi életedre szerinted, akár a vállalkozói mindsetedre is?
Az első időszakban két dolog keveredett az első pár évben. Az egyik az volt, hogy talán másnap, amikor ez kiderült, vagy másnap, vagy harmadnap, nagyon élesen itt van az emléka, mind az érzés, mind a kép. Kicsit így kívülről is látom magamat, ahogy ott akkor én elhatároztam 11 éves fejjel, hogy én nekem ez nem lesz egy hátrányom, hogy én erős leszek, hogy rend lesz körülöttem, hogy megoldom valójában ezt. De azért képzeld el, hogy egy 11 éves gyerek azt mondja az apja halálának másodnapján, vagy harmadnapján, hogy majd ő fogja ezt a helyzetet, és kontrollálja és megoldja. Mások helyett is, miközben neki az lett volna a dolga, hogy baromi szomorú legyen, hogy azt érezze, hogy a világ összeállt ellene, hogy elvesztett valaki fontosat, hogy nehéz neki, hogy szomorú legyen és hogy gyászoljon. És akkor ott valahogy automatikusan jött egy olyan folyamat, hogy én nem ezt választottam, hanem azt választottam, hogy én ezt megoldom, mintha ezt meg lehetne oldani. És ennek az lett a következménye, hogy én éveken át titkoltam a környezetemben, az iskolában, a barátaim között, hogy velem ez a tragédia megtörtént. Most utólag sejtem, hogy hát nyilván tudhatták ezt ott, szülőkön keresztül ez az információ lecsöpögött, de én próbáltam a teljes látszatot megtartani, hogy minden tökéletes. Gondolom, egy-két hétig nem mentem iskolába, vagy valami ilyesmi, és ott is tudom, hogy hazudtam, hogy beteg voltam. És mert hogy nem nagyon tudtam volna ott akkor elképzelni azt, hogy összesúgjanak a hátam mögött, hogy jó, ő az, aki, nem tudom, most mi lesz vele, meg de rossz neki. És szerintem ebből csináltam valamilyen módon egy ilyen személyiséget ott akkor magamnak, aminek megvannak azok az eredményei, hogy tehát a jó és a rossz is megvan ezzel, hogy tudom kontrollálni az életemet, hogy felelősséget tudok magamért vállalni teljesen, hogy megtanítom magamat arra, amire más nem tudott megtanítani, hogy mások helyett is vállalom a felelősséget. És ennek ugyanúgy megvan az árnyoldala is, hogyha valaki túl sok felelősséget vesz a vállára, és mások helyett is akar dolgokat megoldani. És akkor ezt most már találjuk meg, hogy vajon hol lehet a nulladik pont, de hogy végülis ez egy vezetői szerepé is alakult nekem, aminek tényleg gyakorlatilag, nem tudom, 20 pár éves korom óta, 21-22 éves korom óta ennek a megvalósulását látom, és bontakozik ki a karrieremben, hogy akkor vállalkozó lettem, ami önmagában nézve egy borzasztó nagy felelősségvállalás másokért. Szóval ennek van egy, szerintem egy csomó jó vetülete, meg vannak ezek az elrejtett traumák, amik biztos, hogy most is befolyásolnak. Én ott akkor eldöntöttem, hogy a jó részét veszem ki egy traumának, de hát ez valószínűleg nem így működik.
Akkor akár azt is mondhatjuk, hogy te elég gyorsan felnőttél, mert amiket elmondtál, felelősségvállalás, döntés, határozottság, kitartás, ezek mind olyan dolgok, amik sokkal inkább a felnőtt énünk rendelkezik, és adott esetben akár a gyermek énünket kicsit el is nyomjuk, mondvá, hogy oké, én ebben most beleállok, ezt megoldom, hatodik haszakad.
Nem ezek áldozata ennek a helyzetnek. Most kicsit ilyen túlzás lehet, de olyan, hogy visszagondolok, olyan, mintha ott kezdődött volna az életem. Igazából. Lehet, hogy a felnőttségem is, az biztos, de hogy főleg olyan, mintha a sztori mondan íródna, hogy nem annyira látok már rá az azt megelőző emlékekre. Persze elő tudok idézni dolgokat, hogy apukámmal mi volt, de hogy olyan, mintha egy, nem is az, hogy egy új fejezet indult volna, hanem a kötetnek a második része jelent meg akkor, és ott az előző meg valahol megszakadt.
És egyébként ott a gyerekkorodban később ott lett új úgymond apaképed vagy férfi ideád, vagy inkább már ez nem valósult meg, és a gyerekkori emlékeid alapján táplálkoztál az édesapádból?
Volt egy-két olyan ember, aki az életünkbe jött, és egy markáns férfi kép volt, és egy időben segített is ez. Most az utolsó ilyen képem az inkább az első munkahelyemen a főnököm, és sok mindent így vettem át tőle. Azt egy időben ezt kicsit túlzásnak is éreztem, hogy ennyire ilyen példaképként tekintek rá, és aztán onnantól, hogy elszakadtunk egymástól szakmailag, úgy már mindenkiből egy kicsit elhoztam, ami főnököm volt, más kollégák, más akár barátok, hogy így szerintem olyan vagyok, hogy így mivel nem adták ilyen tálcán ezeket a készségeket, vagy ezt a képet, amit így magamról kell alkotni, azért így magamnak összelegózom. De lehet, hogy más is így működik. Nem tudom, hogy a mások ebből a szempontból hogy működnek. Biztos tőled is hoztam el egy-két gondolatot, vagy egy-két reakciót. Azt tudom, hogy például a utolsó munkahelyemen az egyik tulajdonostól egyre több minden érik meg bennem, ahogy egyre nagyobb a vállalkozásom, így látom, hogy mit miért csinált, amiket akkor nem szerettem, hogy akkor így körbevesznek. Most már így értem, hogy miért van ez. Szóval így szerintem ilyen kényszerlegózásban lettem azóta, de hogy ez persze valahol amúgy ez egy szabadságot is jelent, hogy most már így meg tudom azt határozni, hogy milyen impulzusokat veszek magamhoz. Most már nem érzem azt, így most 35 éves fejjel, hogy rá lennék kényszerülve arra, hogy rácuppanjak valakinek a személyiségére, és abból merítkezzek. Egyre erősebben érzem azt, hogy a saját határaim azok tiszták, és azokkal a határokkal én jól vagyok, és nem kell abba másoktól impulzusokat vennem magamhoz. Markánsan meg is szűnt egyébként a különböző ilyen bizonyos tartalomfogyasztási igényeim mostanában.
Ha jól tudom, tavaly volt egy nagyon fontos mérföldkő az életedben, amikor édesapa lettél. Nagyon érdekelne, hogy ezt hogy éled meg, illetve az is nagyon érdekelne, hogy hogyan változott a vállalkozásokhoz, a bizniszhez való hozzáállásod.
Nagyon sok mindenben nem változott szerintem. Nekem mindig is megvolt ez a nagyon nagy felelősségvállalás az életemben, és azért ez egy természetes dolog volt nekem. Meglepő, most erre így nem láttam eddig rá, de hogy emiatt ez nem okozott nekem egy nagy ilyen szemléletmódváltást, hogy jaj, most már akkor nem tudom, egy családért kell felállnem, hanem ez így ez a gyerekkorom óta jön velem. Úgyhogy ez ilyen magától értetődő, emiatt szerintem nem is szenvedem meg ennek ezeket a részeit, hogy ilyen teljes, nem tudom, válság, vagy ilyen szemléletmódváltás, ami krízis helyzeteket is hoz magával, hogy kicsit olyan természetes, most egyáltalán több emberért kell felállnom. Hát ahogy így érik a kislányom, ő most másfél éves, egyre fontosabbá válik majd az, hogy milyen mintát mutatok neki. Ezeket nyilván már sokszor hallottam apukáktól, amielőtt nekem lett gyerekem, és akkor még nem értettem. Tehát, hogy a szavakat értem, amikor vagy értettem, most már érzem ezeknek a szavaknak a jelentését, hogy akarsz példát mutatni, vagy akarsz valamilyen képet adni, és tudod azt, hogy ahogy a szüleid ráthattottak, úgy te is hadsz majd a gyerekedre, és azért nem mindegy, hogy milyen képet mutatok. Nekem nagyon tetszik az a gondolat, hogy én megmutathatom neki azt, hogy a munka az nem olyan, mint amit én láttam gyerekként, hogy egy elkerülendő, vagy nem is az, hogy elkerülendő, hanem inkább egy ilyen szükséges rossz. Vagy ami azzal jár, hogy a gyerek elveszíti a szülőjét, mert nem lehet vele, hanem hogy lehet egy olyan munka, ahol mi együtt lehetünk, ahol ő beleláthat az én munkámba, akár részt is vehet majd benne, ahol azt látja, hogy valaki szívesen csinálja a munkáját, hogy ne egy olyan képe legyen, hogy ez rossz. És hogy ebben jó érzés, hogy most arra csináltam egy olyan életet magamnak, hogy ha most ránéz az életemre, akkor be tud csatlakozni majd bizonyos pontokon, vagy bele tud szállni, ha érdekli őt ez az egész. És nem azt látja, hogy egész nap nincs otthon az apukája, hanem otthon vagyok, csak mondjuk lehet, hogy másik szobában. De azért a napok során, vagy a nap során elég sokszor tudunk találkozni emiatt. Vagy meg tudom oldani azt, hogy én legyek vele, amikor vele kell lennem. Ezek jó dolgok, ez tetszik, ezt szeretem.
Akkor mondhatjuk, hogy megvan a munka-magánélet egyensúlya, amire nagyon sokan vágynak?
Nem. Nem, persze, hogy nem. Hát nekem az a végcélom, és ez most megint lehet, hogy a gyerekkori helyzetekből származik, hogy nekem ne kelljen dolgozni egyáltalán. Az a más kérdés, hogy akarom ezt a képet mutatni a gyereknek, hogy abba nem dolgozik.
Igen.
De ez a belső végcélom, és ez egy kicsit ilyen hamis dolog szerintem, hogy előttem van egy ilyen cél, és most azért hajtok kőkeményen, hogy majd egyszer ne kelljen dolgozni. Hát inkább az lenne a cél, hogy a jelenben ezt meghatározzam, vagy megtaláljam sokkal jobban, de ezzel még nem állok túl jól. Nagyon tudatosan azért azon dolgozom, hogy olyan rendszereket építsek, amik lehetővé teszik ezt nekem. És nem akarok azért átesni a ló túloldalára, hogy egyáltalán nem dolgozom, hanem olyan tulajdonos akarok lenni, vagy olyan befektetője a saját vállalkozásomnak, aki a lehető legjobbkor a legjobb inputokat adja, a legjobb irányokat meghatározza, a legjobb gondolatokat teszi be a cégbe, vagy pedig már korábban betett olyan értékeket, amik azóta is nőnek és érnek, de ez nélküle is tud működni. Ez nekem egy óriási célom, és szerintem akkor közelebb kerülök majd ehhez, de most abszolút nem tudom azt mondani, hogy megvan ez a work-life balance. Most sokat gondolkozom azon, hogy most éppen egy olyan élethelyzetben vagyok, amikor csak a családom és csak a munkám van az életemben. Nagyon kevés kikapcsolódás fajta, vagy sport, vagy ilyesmi jut az életembe, de közben meg azt is látom, hogy annyira feltölt a munkám, annyira szeretem, amit csinálok, annyira sok ilyen kreatív élményt okoz, hogy nem is nagyon vonzódom arra, hogy mással foglalkozzak ezen a két dolgon kívül. Tehát voltak olyan időszakok, hogy nagyon szerettem mondjuk Xboxozni, fifázni, és most éppen abban az élethelyzetben vagyok, hogy ennél feleslegesebb időtöltést el tudok képzelni, mert semmi nem születik meg abban a pillanatban, semmi nem történik valójában. Most elég jól megélem önmagamat, az önmagam kiteljesedését a munkában, de látom, hogy azért ez nem ez a végcél, vagy nem így akarok élni majd hosszabb távon.
Szerintem ez így abszolút rendben van, és önmagában is jól hangzik, amit most elmeséltél. Adrián, neked is készültem néhány villámkérdéssel. Mm-hmm. Villámkérdések, villámválaszok.
Ajaj, de remélem vágva, és akkor lehet közte 5 percet gondolkozni.
Nem, ez eddigi adás vágva lesz, de ezt most élőbe fogjuk leadni, vagy jó?
Jó, oké.
Okay. Előtte viszont felhívom a kedves figyelmeteket, kedves hallgatók, hogy ha még nem léptetek be a Karizma Podcast közösség Facebook csoportba, akkor most nyugodtan keressetek rá, Karizma Podcast közösség, csatlakozás, két egyszerű kérdés, és be tudtok lépni, és rengeteg háttérinfót tudhattok meg a podcastről, találkozhattok vendégekkel, lehet, hogy még Adrián is belép hozzá.
De miben vagyok?
De tényleg benn is vagy? Tényleg. Így van, így van. Szóval gyertek a Karizma Podcast csoportba is, és akkor villámkérdések. Mi az a podcaster trükk, kommunikációs stratégia, amit gyakran használsz, és nem szívesen osztanád meg, de most nyilván mégis megosztod a Karizma Podcast hallgatóival?
Most az időt eszembe, hogy a radikális kíváncsiságnak a gerjesztése.
De szépen hangzik.
Igen, hát valami ilyesmit értek ez alatt, hogy az egész lényemet át kell állítanom abba az üzemmódba, hogy akivel a túloldalon ülök, rá kíváncsi legyek, és ennek megvannak az eszközei, módszerei, hogyha a kedves hallgató megkeresi a brocasters.com-on, akkor van egy anyagunk az Imivel erről. Szerintem ez a lelke a jó beszélgetéseknek, nem csak a podcastnek, bárminek. Tehát, hogyha az ember át tud ebbe így fordulni, hogy ő kíváncsi a másikra, az nagyon meghálálja majd a beszélgetés.
Ezt be is fogjuk linkelni nektek, hogyha még esetleg nem láttátok volna. Következő kérdésem. Ha újra kezdenéd a karriered, és ugye neked volt egy hosszabb múlt is, alkalmazotti karriered is, szóval ha újra kezdenéd, akkor mi az, amit másképp csinálnál?
Semmit nem tudnék felsorolni, minden tökéletes volt. Nem csinálnék semmit sem másképp. Ne adott pillanatban azok voltak a jó döntések. Még azok a dolgokra is igaz az, amik nem váltak be. Mondjuk a meditációs app, ami éveken át hajtott és vitt előre, és irányba tett, de mégsem abból élek most.
Mik voltak azok a kudarcok az életedben, amelyekért a leghálásabb vagy?
Nem nagyon voltak kudarcok az életemben, de nem nagyon tudok hálát érezni egy kudarccal szemben, mert ilyen nagy kudarcok nincsenek, pofonok voltak sok szerintem. Szerintem így az alkalmazott életemben is sokszor volt olyan, hogy így helyre tettek, hogy ezt nem így kellett volna, vagy nem jól csinálom, de hát hogy így borzasztó hasznos leckék voltak. Talán ez igaz, de kudarcnak, tehát nekem nagyon erős szó, arra nem tudnék azt mondani semmit, hogy így találkoztam volna vele.
Mi az a hiba, amit leggyakrabban el szoktál követni?
Túlvállalás. Egyszerre azt mondani, hogy ez is és ez is belefér az időmbe, mert amúgy akarom, de nem megy.
Ha csak egy dolgot mondhatnál, akkor szerinted minek köszönheted a mostani sikeredet?
Kommunikációs készségem.
És az utolsó előtti kérdésem, mi az, amiben hiszel, és mások azt mondják rá, hogy hát ez őrültség?
Hát ezek az ilyen spiri dolgok, amiket így megvillantottam, szerintem lehet, hogy valakinek túl sok. Én is azért most már így lazultam ebben, de biztos van, aki ezt túlzásnak veszített. Most, amit az ilyen transzgenerációs dolgokról beszélgettünk ma, azok valószínűleg valakinek mérhetetlenül kivelik a biztosítékot. De én valahogy a környezetemben nem nagyon vannak olyan emberek, akik azt mondják a dolgaimra, hogy hülyeség. És én azért mondjuk borzasztó hálás vagyok a gyerekkoromnak is, hogy soha senki nem volt az, aki azt mondta, hogy nem, ezt nem szabad csinálni, ezt nem lehet, abból nem lehet, nem tudom megélni. Soha senki nem mondta azt, hogy valami, amit szeretnék, azt nem lehetne megcsinálni, és ez nagyon jó irányba terelt.
És az utolsó kérdésem, hogy hogyan lehet veled kapcsolatba lépni, hogy lehet többet kapni belőled. Nekem van ötletem, de te mondd el, Adi.
Szerintem a legjobb útvonal ahhoz, hogy valaki velem kapcsolódjon, az a Business Boys csatorna. Ha jelenből indul el valaki, akkor éppen a jelen pillanatbeli gondolkodásmódomat látja lenyomva a videó és hangszalagokra. Ha meg viszont valakinek van ilyen perverzitása, hogy végig akarja követni ezt a sztorit, akkor annak vannak az első epizódok, és ott az egész sztorimat végig lehet követni. Sok mindent elmondtam abból is, ami Zanzás itt van mai adásban, egy több évnyi Business Boys is benne van, és szerintem ez a jó vonal, hogyha valaki kapcsolódni akar hozzám, mert nekem nincs most egy ilyen, hogy egy töltsd le egy e-bookot, nem tudom, iratkozz fel a hírlevelemre, lép be az ácsoltba, ezek vannak, mármint technikailag vannak, de hogy az én egész életemnek is legyen ez, akkor szerintem így a zárszó, vagy a fő gondolat, hogy mostanában az a fő tanulsága, hogy a hosszú távú kapcsolatépítés a legjobb üzleti katalizátor is. Szóval valaki kezdheti a kapcsolatunkat a legelejétől kezdve, és egyszer be fog érni, és nekem az egy sokkal értékesebb kapcsolat lesz, mint hogyha most hirtelen valaki egy hirdetést lekattintana.
Adi, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést.
Én is nagyon élveztem.
És azt köszönöm neked külön, ugye sok emberre volt már szerencsém beszélgetni, hogy elképesztő jelenlétet éreztem rajtad. Tényleg itt kikapcsoltál mindent, és nagyon koncentráltál a kérdéseimre, és felhoztál akár mély dolgokat is, amik ott voltak benned. Úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm, ez wow.
Köszönöm szépen, szerintem ez jó podcaster irány, most másik oldalon voltam, de jól esett ezekről beszélni, tényleg.
Akkor csinálunk majd még ilyet a jövőben is.
Állok elébe.
Szuper. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt voltál még egyszer, és köszönöm nektek is, kedves hallgatók, hogy itt voltatok. Ha még nem iratkoztatok föl a Karizma Podcastre, akkor most mindenképp tegyétek meg azon a platformon, amelyen most ezt hallgattátok, esetleg néztétek, és persze találkozunk a következő adásban. Addig is a legjobbakat kívánom mindenkinek. Sziasztok!